Kulturpart.
Itt vagyunk Ötvös Péter mesterkurzusán, amin zeneszerzők és karmesterek vesznek részt, és a beszélgető partnerem Horváth Balázs zeneszerző. Szia Balázs!
Szia!
Mi az, amit te meg tudsz mutatni, meg tudsz tanítani ennek a nemzetközi karmester és zeneszerző csapatnak?
Minden alkalommal, amikor fölkérnek Péterik, hogy jöjjek és segítsek, legyek én is tanára a kurzuson, mindig azt gondolom, hogy ezt nem lehet tudni előre, egyszerűen tényleg nem lehet tudni, hogy mondjuk milyen típusú zeneszerzők, milyen képzettségű karmesterek érkeznek. Én úgy gondolom, és azt hiszem, hogy az én megkérésem is inkább arról szól, hogy a zeneszerzőkkel foglalkozzak többet, vagy azzal, hogy az ő darabjaik hogyan tudnak megszólalni. És valóban, amikor elmegyek egyéni beszélgetésekre ezekkel a szerzőkkel, akkor kiderül a kottákból, hogy nagyon jártasak már, nem nagyon lehet mit hozzátenni ahhoz, amit csinálnak, apróságokról lehet beszélni, inkább kérdezgetni lehet őket, mi iránt érdeklődnek, mit csinálnak másképpen ők a jövőben, és vannak egészen, hát azt nem mondom, hogy kezdő, de mondjuk így a tanulmányaik elején járó zeneszerzők, akiknek viszont sokkal többet lehetne is kéne mondani, mint amire mondjuk egy 30 vagy 60 perces találkozó elég, és ilyenkor valóban inkább terelgetni lehet őket, példákat lehet mondani, olyan zenéket, amik mondjuk hasznosak lehetnek nekik a jövőben, hogy azzal a problémával foglalkozzanak, amit mondjuk ők felvetnek a darabjaikban.
Na mondtad ezeket a problémákat, mik azok a témák, amik inspirálják a mai zeneszerzőket? Most arra gondolok, hogy nyilván vannak örök témáink, mint a szerelem, a halál, az élet, stb. De azért azt tudjuk a közelmúltból, hogy hát a nagy gazdasági politikai események, vagy mondhatom a pandémiát, de mondhatom most a háborút, ez mindig megmutatkozik, általában a művészetben, de hát a zeneszerzők műveibe is. Ezt mennyire tapasztalod?
Meg tud mutatkozni, itt talán nem annyira jellemző. Egyrészt ugye ez egy hangszeres zenére épülő workshop, tehát mondjuk vokalitás nincs, szöveg nincs. Ezen kívül az a tapasztalatom, hogy itt azért inkább olyan témák bukkannak föl, sőt, nem mondanám, hogy inkább sokféle téma bukkan föl. Tehát az egyikben a mentorált zeneszerzőnknek, a Sebastian Blecknek a darabja például azt veti föl, hogy a hárfa hangzásait, mondjuk ő hogyan tudja, nekem ez derült ki belőle, a hárfa hangzásait hogyan tudja egy hangszer együttessel létrehozni, úgyhogy nincs hárfa az együttesben. Tehát egészen zenei, szigorúan zenei problémát talált ki. Tehát a hárfának ugye, hogyha megpengetik, akkor van egy hangindítása, van egy lecsengése, és ezt valahogy lehet imitálni más hangszerekkel, vagy lehet olyasmit létrehozni. De hát az ember találkozhat olyan zenei felvetésekkel, hogy a madarak röptét hogyan lehet leutánozni, mondjuk hangzásformákkal. Itt ezek a súlyos problémák, vagy ezek a kérdések nem vetődtek fel darabokban, de valóban egyébként lehet. Tehát ismerek olyan szerzőt, aki például a 2008-as gazdasági válságnak különböző grafikonjait vitte át hangzó formába, és nagyon kemény ez a dolog. Milyen Kreidler? Johannes Kreidler a zeneszerző neve. Minden görben ugye ment lefele, és amikor azt mutatta meg, hogy milyen a szexipar, akkor gyorsan ment fölfele ez a görbe. Szóval nagyon csúnya és nagyon kemény társadalmi kérdéseket is be lehet vonni zenei problémákba. Itt ezek általában nem voltak jellemzők egyébként.
Hát jó, hát ezért szeretjük az új zenét, meg az experimentális zenét, mert végre komoly és lényeges dolgokkal foglalkozik. Mit tudsz általánosságban elmondani ezekről a fiatalokról? Gondolom a világ mindenféle pontjairól jöttek, mégis nyilván vannak olyan általános jellemzők, amik mindegyiküknek a műveiben vagy a művészetükben visszaköszön.
Igen, azért most már elmondható az, hogy körülbelül az elmúlt mondjuk 30-40 év zenéjéből milyen zeneszerzés típusok, vagy kik azok a zeneszerző minták, akiket észre lehet venni fiatal szerzők darabjain. Itt vannak koreai szerzők, hongkongi, egy bosnyák hölgy, spanyol, több helyre jöttek, nagyon sokan máshogy tanulnak, mint ahol érkeztek. És hát egyrészt fölismerhető, tulajdonképpen mindig megkérdeztem, hogy kik a tanáraik, fölismerhetőek a tanáraiknak a jellemzőik, vagy hogy ki az a zeneszerző, aki ott áll a munkájuk mögött, mármint hogy kire próbálnak hivatkozni. Tehát, hogy valószínűleg nem könnyű elszakadni ettől. Azt hiszem, az egy jó pillanat egy zeneszerző életében, amikor ezeket a technikákat már elsajátította, és mégis olyan hangzásokat tud létrehozni, meg olyan figurákat komponálni, ahol nem lehet észrevenni, vagy sokfélét lehet észrevenni abból a mintából, amit ők egyébként mondjuk korábban követtek.
Van a mesterkurzusnak egy mentorátja, akinek a saját darabját is bemutatják, Sebastian Black. Mondaná róla egy pár szót? Mit kell róla tudnunk?
Igen, ugye minden évben van egy-egy zeneszerző és egy-egy karmester mentoráltja az alapítványnak. Egyébként a karmester mentoráltunk fogja dirigálni az ő darabját, ami egy, mindjárt megszámolom hány hangszerre, klarinét, oboa, klarinét, kürt, bőgő, zongora, cimbalom, szextetre íródott, ütőhangszerek, szeptetre íródott, Itt a cimbalom a különleges hangszer, ez azért került bele a programba, hogy egyrészt találkozzanak ezzel a hangszerrel, másrészt Gervasoni darabját is úgy választottuk ki, hogy van benne cimbalom, tehát nyilván praktikus volt erre írni. Mindig az van a mentorprogramban, hogy olyan hangszerekre írjanak, ami éppen adott az együttesben. Ezt abszolút teljesítette Sebastian. Különleges darabot írt, tehát például az egyik az olyan daraboknak, ahol nem jövök rá, hogy mi az eredete, ő honnan jött, egy angol zeneszerző, tehát nincs meg az a minta, hogy milyen zeneszerzőt követ. Ez nekem nagyon tetszik. Kotta alapján is különlegesnek ígérkezett a mű, nagyon tetszett. Amikor elkezdtük próbálni, kiderült, hogy van egy olyan hangzásbeli sűrűsége, amin szerintem érdemes lenne változtatni. Mi olyasmikről beszéltünk vele a közös találkozónkon, hogy mik azok a gesztusok, amik ebben a darabban működnek, vagy nem működnek, hogy lehet ezeket a hangszereket összehangolni, hogy jobban szóljanak együtt. Tehát azért nyilván itt a próbák sokat számítanak. Én ma is beszélgettem vele, ő egy eléggé pontos elképzelésekkel rendelkező zeneszerző. Ha azt mondom neki, hogy szerintem az ott nem jól szól, akkor ő megmondja, hogy de szerintem jól szól. Tehát tudunk vitázni arról, hogy mi történik. Úgy tűnik, hogy elég erőteljesen ragaszkodik az elképzeléséhez. Meglátjuk, hogy mi lesz később, azért még egyszer vagy kétszer jönni fog hozzánk, tehát kíváncsi vagyok, hogy fog-e engedni ezekből az erős elképzeléséből ahhoz, hogy a darabja jobban tudjon működni.
Hogyan látod, hogyan tudsz te együttműködni Ötvös Péterrel és Vajda Gergővel, illetve mi az, amit tőlük várnak a fiatalok?
Péter és Gergő kettő is, ez egy nagyon jól összeszokott páros. És nem az itteni kúzusokon szoktak össze, hanem rengeteg olyan év van mögöttük, ahol közösen dolgoztak. Ugye Gergő korábban sokat tanult Péternél, még Szombathelyen Bartók Fesztiválon. Elég jól ismerem mind a kettőjüket, tehát tudom, hogy egy-egy mondatuk mit jelent, tudom, hogy mire számíthatok az ügyben, amikor valamit kritizálnak, vagy valamit bírálnak. Tehát tulajdonképpen azt lehet, tehát az ember tudhatja, hogy lehet kiegészíteni azt, amit ők csinálnak. Egyébként meg kell, hogy mondjam, a fiatalok nagyon nyitottak mindenre, tehát hogy szívesen veszik bárkitől a hozzászólást. És azt is most már hallottam vissza, ma is még konzultáltam itt egy zeneszerzővel, hogy ugye van Stefano Gervasoning is, aki a vendég zeneszerző, aki egy harmadik típusú hozzászóló itt a zeneszerzők között. Vagy negyedik. Azt nem tudom, hogy mit várnak tőlük a hallgatók, de azt mindenki megtanulja, azt hiszem néhány nap alatt, hogy kitől mit kaphat meg. Tehát Gergő inkább a nagyon pontosan és praktikusan hozzászóló karmester, aki direkt tanácsokat ad, szinte irányítja a próbát a karmesterek helyett, hogy ők lássák, hogy kell irányítani. Péter inkább szeret utólag hozzászólni és általános dolgokat adni, vagy az, hogy mi legyen a hozzáállás, mi legyen a karmesteri hozzáállás, viszont rögtön zeneszerzői szempontból is hozzászólnak. És amikor pedig zeneszerzőkkel találkoznak, akkor lehet tudni, hogy Ötvös Péter inkább a praktikum felől közelít, hogy lesz, mi lesz majd az előadás, hogy lehet ezt majd ezt a darabot pályára állítani. Én azt gondolom, hogy inkább valahol szintén keresem a notációs megoldásokat, illetve az, hogy a hangzások milyenek, vagy mennyire hivatkoznak már meglévő zenékre, mennyire érdemes elszakadni ettől. Stefano Gervasoni esetében azt vettem észre, hogy inkább egyfajta esztétikai, mondjuk egy ilyen zeneszerzési hozzáállást keres, hogy azok hogy jelennek meg a darabokban.
Ha már említette Gervasonit, mi jellemzi őt, mit kell róla tudni?
Hát ő azért egy generációval fiatalabb Ötvös Péternél és idősebb mondjuk Gergőnél és nálam, ez nagyon jó, mert kettőnk között áll. Csináltak már közösen kurzust hárman Franciaországban, ugyanezzel az együttessel, az Ars Nova együttessel, tehát ismerik egymást. És az ő zenéje, legalábbis ez a darab, nagyon precízen meg van írva, pontosan tudja, mit szeretne hallani. Vannak benne olyan problémák, amiket lehet, hogy másképpen is le lehetne írni, épp ezért megoldást vár a karmestertől és a zenészektől, hogy mit lehet vele csinálni, viszont fantasztikus izgalmasan szól. Tehát egyfajta ilyen részletekbe menő dolog. De hát egy olasz zeneszerző van szó, tehát amikor beszélget az ember vele a próbák után, akkor rögtön az ételekről lehet beszélni, arról, hogy milyen érzéseink vannak, hogy tegnap elment az operába, és milyen jó volt azt a Bartókot meghallgatni, mert elment a féltársaság kékszakállút hallgatni tegnap. Amikor viszont ott a kompozíció, akkor ő megmondja, hogy az a hangzás neki milyen, attól mit vár el. De ha nem úgy sikerül, akkor hagyja. Tehát van egy ilyen szabadsága az ő hozzászólásainak.
A mediterrán szellemiség.
Azt hiszem, igen.
Balázs, beszéljünk egy pár szót rólad is. A közelmúltban mutatták be a Helység kalapácsát az EKF nyitó rendezvényeként, Európa Kulturális Fővárosa Veszprém, Balaton régió. Mire készülsz most?
Ennek a Petőfinek lesz egy újabb előadása májusban, szintén Veszprémben, és aztán keressük a pesti lehetőségeket. Tehát ez egy ilyen hosszabb távú, vagy az év során szétnyúló esemény. Reméljük, hogy lesz több belőle. A másik, ami két közeli terv van, az egyik az UMZE együttessel van egy tervünk, 5 vidéki egyetemi városba viszünk el magyar programot, 5 magyar szerző darabját, ebből most 2 tavasszal, valószínűleg 3-at össze fogunk tudni teljesíteni. És egy nagyon érdekes projekt a Várfog Galériában lesz Rozsda Endre kiállítás májustól július közepéig, mert hogy 110 éve született Rozsda Endre, és négyünket kértek föl, Balogh Mátét, Tornyai Péter, Dargai Marcelt és engem, hogy válasszunk ki egy-egy festményt, és ehhez komponáljunk egy kamaradarabot, és ez ott fog elhangozni a galériában először zárt körben, tehát a festmények előtt leszünk a zenékkel, és ahhoz kapcsolódóan szólalnak a darabok, és aztán a Zeneházában lesz a nyilvános premier május végén.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Balázs, nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon jó munkát kívánok neked. Horváth Balázs zeneszerzővel beszélgettem. Itt vagyunk a Budapest Music Centerben, és Ötvös Péterrel beszélgetek abból az alkalommal, hogy már hát azt gondolom, hogy nagyon sokat gyára, de ismét mesterkurzus van. Mit kell tudni a mostani résztvevőkről, és hát főképp a mentoráltakról?
Ez egy nagyon sikeres hét volt most, mert sikerült egy olyan programot összeállítanunk, amiben különböző pedagógiai feladatok voltak szokatlanok, és eddig nem csináltunk egy ilyen fajta összeállítást. Akiket meghívtunk, azoknak elég egységes volt a tudása és a képessége. A mentorokat tekintve idén csak két mentoráltra volt lehetőségünk financiálisan. Egy zeneszerző Angliából és egy karmester Brüsszelből jött. Nagyon jól dolgoznak együtt, nagyon jól értik egymást, úgyhogy a koncerten is őket párosítottam azért, hogy állandó kapcsolatban legyenek és fel tudják venni a számomra nagyon fontos jövőbeni kontaktust is. A műsor egyaránt tartalmazza a tradicionális európai zenét, ebben az esetben Brahmsnak a szerenádját, és van köztük egy olyan a Balogh Máté műve, amelyik rövid tételekből áll, de annyira különleges a feladat, egy angol nyelvű szövegnek az átirata, áttétele zenei nyelvre, hogy úgy mondjam, aminek a vezénylési technikáját meg kellett találjuk. Egyszerűen most ezen a pár napon, sőt van egy olyan tétel is benne, ahol 20 perc lehetetlen próbálkozás után mégis egy másik fajta technikát kerestünk, hogy hogy lehetne megoldani ennek a beszéd tempónak a folyamatosságát a zenészek számára. Tehát itt ebben a műben például egy olyasmit tanultak, ami sehol máshol eddig nem fordulhatott elő. Én még ajánlottam is, hogy a jövőbeni karmester osztályoknak az első óráján ezzel kellene kezdeni, mert olyan alapvető dolgok voltak benne, mint például az artikuláció, az, amit a beszédben is használunk, a rövid-hosszú hangok, a hangsúlyozásnak a technikáját, ahol az egyetlen lehetőség az, hogyha a karmester mutatja az artikulációt magát, amit a jó karmesterek tudják csinálni, de általában azért elhanyagolják. Tehát az, hogy egy hang az rövid, vagy hosszú, vagy hangsúlyjal súlya van. Tehát ezek egy tényleg olyan alapfogalmak, amiket nagyon-nagyon örültem ezen a héten, hogy ezek egyáltalán szóba kerültek. A másik örömteli esemény számomra az volt, hogy az idei zeneszerző mentoráltunk, Sebastian Black, aki Angliából jött, egy remek darabot készített erre a koncertre, és olyan megkötései voltak, hogy az adott hangszerelésen, tehát a műsor többi részéből adódóan lehetséges hangszereket használhatja csak. És például ebben az esetben, miután a Gervasoni darabjában egy cimbalom szóló van, a cimbalom meg volt adva, amit ő életében nem használt, vagy nem is látott, és kitűnő kontaktust teremtett a Szalai Andrással, a cimbalmossal előtte, hogy megtanulja, hogy mit lehet cimbalomra írni, és hogy hogyan szól, és hogyan lehet azt képezni. És olyan jól megcsinálta, hogy tényleg kalap le. Tehát ebből a szempontból a mentoráltunk munkája kitűnően sikerült. Az, hogy Brahms szerenádja a műsorban van, a lehetőséget adott az összes komponistának, hogy egy olyan területen mutatkozzanak be, amit mondjuk az iskolából is azért magukkal hozhatnak, vagy már tanulhatták. Tehát több a tapasztalat és a tradíció benne, és ez őket is felszabadítja, és természetesen a nehézségek ebben jobban kiderülnek, mint az ismeretlen művekben, mert ott magát az ismeretlent kell először megoldani. Úgyhogy Gervasónak is, akit én most már régóta ismerek, még Szombathelyre jött hozzánk a 90-es években, úgy emlékszem, és akkor is egy tehetséges komponistának bizonyult, és ez a műve, amit most ezen a koncerten játszunk, ezek kitűnő dolgok vannak benne, és teljesen más nyelvezet, mint a többi olasz komponista, akit ismerek, sőt, még azt mondanám, hogy a többi európai komponista ők sorában is eznek teljesen önálló gondolkodása van.
Mit kell róla tudnunk? Ő mennyire ismert akár Olaszországban, akár a nemzetközi zenei életben?
Az úgynevezett modern nemzetközi zenei életben, tehát a kontemporárban ő ismert. Tehát az ő neve, mondjuk Donaueschingenből, például Wittenbe találkoztam vele, ami a kölni, Köln melletti egyik nagy fesztivál. Olaszországban biztos, hogy ismerik, és mindenütt ismerik Európában, ahol jelenkori zenének a fesztiváljai előfordulnak, abban ő rendszeresen benne van.
Meséltél a zeneszerző mentorátról, de akkor mondj egy pár szót kérlek a karmesterről is.
Az idei mentorált karmesterünk Gabriel Hollander, ő Belgiumból, Brüsszelből jön, és korábbi kurzusokon is részt vett, és annak alapján választottam ki őt, mert nagyon muzikálisnak találtam, és egy olyan tapasztalt zenész, aki a brüsszeli tevékenységében, azt hiszem, hogy ő operai korrepetitor, és karmester, amikor lehetősége van, de főként az operai repertoárnak a zenei gesztusait ismeri a legjobban, és pianistaként az a kezében, az agyában, a fülében van. És olyan mozgás kultúrája van, amit a többiek nem csinálnak. Tehát azt éreztem, hogy ő belőle lehet egy professzionális karmestert faragni, akinek jövője van, aki aztán képes lesz a teljes repertoárt uralni, és akkor valamennyire jövője van, amiben én segíteni tudok.
Péter, hogyan látod a közeljövőt, távoli jövőt? Mi lesz ezeknek a mentoráltaknak a sorsa? Ugye mondtad, hogy mennyire fontos, hogy egymással kommunikáljanak, és azt tudjuk, hogy a mesterkurzusaidnak a résztvevői, azok hát többé-kevésbé, ha sokszor szellemi értelemben is, de együtt szoktak maradni. Hogyan látod most ezzel a csapattal, hogyan folytatódik majd az ő kapcsolatuk?
Ebben a csapatban is megvan ez a lehetőség, hogy együtt maradnak. Ez tulajdonképpen idáig mindig az volt a tapasztalatunk, hogy ahogy ők visszajelzik évekkel később, és adják egymásnak a kulcsot, meg a kalapot, vagy nem tudom, hogy mondják, hogy ezek a kapcsolatok abban is mutatkoznak, hogy például az idei lengyel karmesterünk, aki Zürichből jön, a zürichi főiskoláról, már a harmadik az, aki abból a zürichi karmester osztályból nálunk évenként megjelent, tehát ő most ebben az évben, az előző két évben is két olyan karmesterünk volt, mind a kettő mentorált volt. Úgyhogy az egy kitűnő osztály, és nagyon örülök, hogy ilyen lehetőségük van nekik is, meg nekünk is egy ilyenfajta együttműködésre. Az alapítványnak a jövője számomra most nem teljesen egyértelmű, mert nem tudom, hogy milyen formában tudnám a jövőben létrehozni egy átállást egy kamaraopera irányába. Tehát engem az opera műfaj személyesen érdekel, és eddig nagy operákat csináltam, és a kamaraoperák lehetőséget adnának egy másfajta gondolkodásra a fiatal generáció körében is, és abban meg kell találjam azokat, akik erre alkalmasak. Mert azt láttam az utóbbi időben, amikor kamaraoperákat hallgattam a világon több helyen, hogy alapvetően a színházi oldalát nem ismerik. Tehát az a tévhit, hogy egy operát vagy kamaraoperát zenei alapokon lehet, bázis alapokra lehet tenni, azt szerintem teljesen hibás, mert az opera műfaj azért az mégiscsak egy színházi műfaj. Színház és zene. És az nem elég, hogy valaki a zenei oldalát ismeri, és akkor a színházról azt hiszi, hogy az majd attól működik, hogy ez zene. Tehát én ezt a tévhitet szeretném majd a jövőbe kicsit kiigazítani. Úgyhogy lehet, hogy a következő években most már áttérek egy másik fajta tematikára, de maga az alapstruktúra az, hogy karmesterek és zeneszerzők együtt dolgozzanak, ez valószínűleg megmarad.
Hú, hát ez nagyon izgalmasan hangzik, de Péter, ha már szóba hoztad az operát, akkor engedj meg egy személyes kérdést. Ugye tudjuk, hogy évek óta dolgozol a krasznahorkai mesterművén, az ellenállás melankóliáján, illetve hát pontosabban annak az opera változatán. Mikor láthatjuk, hogy állsz vele, mesélj?
A krasznahorkai szövegére írt opera, ami az ellenállás melankóliából írtuk többen, Keszthelyi Kinga gyűjtötte össze a dialogszerű lehetőségeket egy regényből, és Mezei Marit csinálta a librettót belőle. Most én éppen ott tartok, hogy ezt a librettót használom olyan formában, hogy prozódiailag alkalmas legyen éneklésre. Tehát ez egy, mondjuk én már nem helyezek bele újabb elemeket, de az eredeti formájához képest azért ez már egy másik nyelvezet. Azért az alapnyelvezet az krasznahorkaitól jön, és éppen azért választottam, mert neki egy olyan fajta szókincse van, ami egyedülálló a magyar irodalomban is. Most tartok a 9. jelenetnél a 12-ből, és hát kicsit már el vagyok késve, ezt meg kell mondjam, de nagyon tetszik a munka, nagyon szeretem csinálni, és már ez a Magyar Állami Operaház megrendelésére készül, már az első próbálkozások és a rendezővel való együttműködés, ez Varga Bence lesz, már hónapok óta folyik. A próbák októberben fognak kezdődni, és a bemutató az december 2-án lesz, 2023-ban.
Hű. Az igen, az nincs már olyan messze. Péter, nagyon drukkolunk, de akkor nem is tartalak föl, elengedlek operát írni.
Köszönöm.
És nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
És most! Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.